Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben az Úr Jézus megparancsolta nekünk a keresztséget. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, gyermekek, a Szent Keresztség által tagjai református keresztjén anyaszent egyháznak. Ha igen, hangos szóval feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek hangos szóval, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallomást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek Atyában, Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálló alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életed. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk. Drága szerető, mennyei édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged ezekért a kis ember életekért. Köszönjük, hogy megtartottad az édesanyákat és a gyermekeket is a születés óráján. Urunk, azért hoztuk ma őket színed elé, hogy felajánljuk őket neked, egyben kérjük az örök életet munkáló áldásodat az ő életükre. Ma még öntudatlanul élik át a keresztség sákramentumában való részesedést. Könyörgünk, hogy egy nap hadd döntsenek majd tudatosan melletted. Kérünk, vigyázz rájuk földi vándor útjukon is. Ajándékozd meg őket egészséggel, és ha mégis szenvedés próbálja majd életüket, hadd tapasztalják meg, hogy támogató, erős jobboddal emeled őket. Kérjünk a szülőkért, könyörgünk a keresztszülőkért is, hogy amit ígértek és fogadtak most előtted, és a gyülekezet előtt, azt hadd vegyék nagyon komolyan, tudják és akarják a te rendedbe nevelni ezeket a kis életeket. Most a te áldó kezedbe ajánljuk őket, amikor fiad az Úr Jézus Krisztus parancsára és nevébe megkereszteljük őket. Kérünk, fogadd őket, kedvesen Urunk. Amen. Botond, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Patrik Adrián, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevekedjetek szüleitek örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet is foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Szeretettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Kelemen Zoltán lelkipásztor urat, kérjük Isten gazdag áldását életére és szolgálatára. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaórát tartunk, vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. Szeretettel kérjük azokat, akik idén még nem rendezték egyház fenntartói járulék befizetését, hogy legyenek kedvesek, pótolják lehetőségük szerint. Előre is köszönjük. Varga Károly, koltói református esperes lelkipásztor fia és menye augusztusban 3 hétre Erzsébetre költöznének, hogy itt részt vegyenek egy egészségügyi programban. Erre a 3 hétre a házaspár lakhatási megoldást keres, aki esetlegesen tud segíteni, legyen kedves és a hivatalban jelezze segítő szándékát. Előre is köszönjük. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma nem lesz kóruskoncert, jövő héten a vasárnapi istentiszteleten énekel majd kórusunk, úgynevezett kantáte, azaz zenés vasárnapi istentisztelet keretén belül. Köszönjük annak a 40 testvérünknek az egész napos segítségét, akik eljöttek velünk tegnap Urkútra dolgozni. Helyünkön maradva énekeljünk, 455. számú dicséretünk első két versét fogjuk énekelni, 455. számú énekünknek tehát az első két versét énekeljük, a 455. számú énekünk első verse így kezdődik, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
A lélek az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, szólt az Úr Jézus, lélek és élet. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, úgy, amiképpen ezt olvasom, a Máté írása szerint való evangéliumból a 12. rész 46. versétől az 50. verssel bezárólag. Még a fennevezett igeszakaszt felolvasom, alázatos szívvel leülve hallgassuk azt. A megnevezett helyről a Máté evangéliuma 12. részének 46. versétől. Így szól hozzánk Istennek ígéje. Még beszélt a sokasághoz, tudnélik Jézus, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvérei? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Gyertek, csendesedjünk el! A legnagyobb részvétel szólsz, kegyelmes Istenünk, a Biblia lapjain azokról, akiknek nincsen családjuk, özvegyekről és árvákról, akiknek nincs kire számítaniuk, kire támaszkodniuk. Ezért ezen a reggelen hadd köszönjük meg neked azt, hogyha szerető család vesz körül bennünket, hálát adunk szüleinkért, amik közöttünk vannak, ha nincsenek az ő emlékükért, testvéreinkért, és különösképpen hadd köszönjük meg neked gyermekeinket. Együtt ünnepel ez a nagy család, ez a lelki közösség is ezekkel a keleszterű családokkal ma. Azonban tudjuk, Urunk, a te ígédből, hogy test és vér nem örökölheti a te országodat. Sőt, azt is elmondod, hogy ebben az életben, ami tusakodásunk, nem test és vér ellen zajlik. Szeretnénk azért, hogyha ismét arra méltatnál bennünket, hogy szólsz hozzánk, beszélsz velünk, hogy nyitogatod a mi szemeinket, ébrezgeted a mi hitünket, elmondod, hogy számodra mi az igazán fontos, hogy mi cselekedjük. Arra kérünk téged, hogy tedd meg ismét azt a csodát, hogy a méltatlan emberi szavakat felhasználod, és valóban a te igédé teszed. Légy jelen közöttünk. Munkálkodj bennünk lelked által. Az Úr Jézus nevében kérjük, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, az ige hirdetésére készülve keressük és énekeljük a 164. számú dicséretünket, ennek énekeljük első és második versét. hallgassátok meg bizonyságtételemnek alapigéjét, amelyet Isten szent lelkének segítségül hívásával a mai délelőttön magyarázni kívánok közöttetek. Ugye miképpen ez megvan írva a Máté evangéliuma 19. fejezetében, a 29. versben a következőképpen. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. Foglaljunk helyet. Első éves teológus lehettem, és a 19 esztendősök, nem akarok senkit megsérteni, ki ebben az életkorban van, de a 19 éveseknek a rendkívül nagy élettapasztalatával és bölcsességével sikerült jó alaposan belegázolnom szüleimnek a lelkébe, jól megbántva őket azzal, amikor egyszerűen rámutattam egy vacsora közben, hogy hát azt az Ó és az Új Szövetség is mondja, a törvény summázataként, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, de az 5. parancsolat csak annyit mond, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Nem tudom, hogyha a saját gyermekeimtől ezt visszakapnám, mit szólnék hozzá, zsebre nem tenném valószínűleg. Egészen szokatlan az a hang, amelyet Jézus Krisztustól hallunk. Nem véletlen az, hogy könnyen félremagyarázható, talán jogosak azok a kérdések, amelyek ilyen igéket hallva felmerülnek bennünk, hogy lehetséges az, hogy az Úr Jézust nem érdekelte családjának, közvetlen hozzátartozóinak, édesanyjának a sorsa, különösképpen az üdvössége. Hogyan lehetséges ilyen keményen úgymond lepattintani őket? Igaza van azoknak a keresztényeknek esetleg, ugye a szó annyit jelenteni, hogy Krisztushoz tartozó, de hát hallottunk ilyen közösségekről már, ahol elvárás és parancs az, hogy szakítsa meg valaki a családjával, hozzátartozóival, szüleivel, testvéreivel a kapcsolatot a gyülekezetnek a kedvéért, vajon nekik igazuk van? Hogyan kell nekünk helyesen érteni ezeket a jézusi igéket és beszédeket? Tudom, hogy az igét rendkívül ismerő gyülekezet előtt állok ezen a délelőttön, de ha csak egy valaki is van közöttünk, aki esetleg nem tudná azt, hogy Máriának és Józsefnek Jézus születése után még születtek gyermekei, akkor talán érdemes ezt a dolgot először is tisztázni. Nem véletlen ugyanis, hogy a Lukács evangéliuma szerinti karácsonyi történetben ott van egy nagyon hangsúlyos szó. Ugye sokszor hallottuk már, de odafigyeltünk erre, hogy amikor eljött az ő szülésének ideje, Mária megszülte elsőszülött fiát. Európa bajnokságban nem tudom megállni, hogy egy foci referenciát ne tegyünk. A ma 6-3-ról könnyű emlékezni a Márk evangélium a 6. részének 3. versére, amelyben a názáretiek csodálkoznak így, hogy nem de az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Judás és Simon testvére, nem itt élnek-e közöttünk húgai is, vagyis legalább 6 testvérről tesznek referenciát. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ez a tény, amiről itt beszélünk, egyáltalán nem megy szembe, és nem cáfolja a lélektől való fogantatását Jézusnak, a szűztől születést, hiszen arról van szó, hogy ő volt az első szülött, és utána születtek Józsefnek és Máriának további gyermekei. Óva intenek mindig attól igehirdetőket, hogy valamiféle egzegézist, idegen nyelvű előadást tartsanak a szószéken, de nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy mennyire plasztikus és érthető a görög nyelvben, az újszövetség nyelvében a testvér szó. A mi nyelvünkben is eléggé magától értetődő, de tekintettel arra, hogy római katolikus testvéreink tudatosan ezeket az igéket, ahol Jézus testvéreiről van szó, rokonoknak és unokatestvéreknek fordítják, tudatosan ne feledkezzünk meg arról, hogy Pétert a pápaság miatt és Máriát a Mária kultusz miatt mindig védeni kell. Isten őrizzen, hogy valami bekavarjon a Szentírásból. A görög nyelvben a testvér szó adelfosz, Pál apostol kezdve végig ott van az Újszövetség lapjain, amikor a lelki testvéreket így szólítja. Az anya mé szóból, a delfüs szóból ered. Az a delfosz gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanabból, az anya méből származó, ugyanattól az édesanyától született. Lehet ennél szebben kifejezni a testvériségnek a fogalmát? Márpedig a Szentírás ezt a szót használja. A következő kérdés, ami megfogalmazódhat bennünk, az, hogy miért jönnek Jézushoz az ő közvetlen családtagjai és rokonai? Mi hozhatta őket ide? Ebben a kérdésben csak feltételezésekhez folyamodhatunk, talán egyik-másik találó is. Talán azt akarja Mária, hogy jöjjön ismét haza, folytassa a félbe maradt ipart. Talán hallottak már a fenyegetésekről, amelyek legnagyobb fiát érik. Ez a közszereplés, amelyet újonnan felvett, az kiváltotta a farizeusoknak a támadásait, hiszen már ekkor elhangzik felőle, hogy nem űzhet ki ördögöket, csak Belzebúbnak, az ördögnek fejedelmének a segítségével, vagy talán egyszerűen csak látni szeretnék. De itt szeretnék aláhúzni valami nagyon fontosat. Ugye emlékszünk arra, hogy milyen keményen helyre teszi Pétert Jézus, amikor először beszél arról, hogy mi vár rá Jeruzsálemben. Hogy elfogják, bűnösök kezére adják, megfeszítik, de harmadnapon feltámad. Péter puszta jó indulatból karon fogja a mestert, félrehúz, hogy ez veled nem történhet meg. Szükséges idéznem azt a választ, amit Jézus erre mond. Tanuljuk meg azt, ami mesterünktől, különösképpen azért, mert azt mondja, hogy az az ő anyja, fivére és nővére, aki cselekszik a mennyei atyának az akaratát, hogy bárki és bármi, aki el akarta őt az ő küldetésétől tántorítani, aki vissza akarta őt tartani, aki ebben valamilyen módon is befolyásolni akarta, akkor beszél ilyen keményen. Az igaz, mondja, megjelenik édesanyja, testvérei, és beszélni akarnak vele. Vajon miről szólhatott ez a beszélgetés? Miről akartak vele beszélgetni? Hát vannak erre utalások, kérem szépen a Szentírásban. Ismét csak visszamegyünk a Márk evangéliumához. A közvetlen családnak a reagálását Jézus tanítására, cselekedeteire a Márk evangélium harmadik részében a 21. vers így foglalja össze, hozzátartozói elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. El tudod ezt képzelni? Egész Galileát, az egész szűkebb hazájukat betölti már Jézusnak a híre, az a hatalom, amivel szól, egész tömegek járnak hozzá, sokaság hallgatja őt, a családtagok pedig elindulnak, hogy elfogják, lefogják, hazavigyék, mert hogy elment az esze. Ez a helyzet az ige szerint alig változik. A János evangélium 7. részében, az 5. versben ezt olvassuk, testvérei sem hittek benne. Jön Mária, és jönnek a testvérek, hogy beszéljenek Jézussal. Abból, hogy Jézus azokra tekint, akik hallgatják őt, rájuk mutat, És nekik mondja azt, hogy ki az én anyám, ki az én fivérem, ki az én nővérem. Egyértelművé válhat számunkra az, hogy ez valami egészen új lélek szerinti testvériségnek a kezdete. Tudjátok, a Szentlélekről mondja a Szentírás egy helyen, így nevezvén őt, hogy a Szentlélek a fiúságnak a lelke. Isten szent lelke az, amely bennünket újjá teremt, újjá szül, a fiúság lelke az, amely bennünket Isten gyermekévé tesz. És az a folyamat, amelyről mi úgy gondoljuk, hogy a mi döntésünkkel kezdődik, hogy én döntök úgy, hogy én elkezdem követni Jézust, hogy én úgy döntök, hogy hiszek Istenben, hogy ezentúl egy neki tetsző életet akarok élni, az egyáltalán nem az én döntésemmel kezdődik. Mert Isten lelke az, a fiúság lelke az, amely bennem elkezd munkálkodni, aki engem vonz Jézus Krisztuson keresztül az Atyához, az első perctől az utolsóig, a hitre jutásig minden munka Isten kegyelme bennem. És Isten lelke az, amelyik engem Isten gyermekévé tesz, a fiúság lelke az, amely engem Jézus testvérévé tesz. Amikor először hallottam a következő kijelentést, hogy meghökkentem, mit akarnak mondani, mi van? Ez a kijelentés így hangzik, Istennek nincsenek unokái. Ha hallottad, remélem már mögé gondoltál és érted, hadd ismételjem meg, Istennek nincsenek unokái. Nem számít, hogy lelkész volt a nagyapám, nem számít, hogy presbiter volt az édesapám, nem számít, hogy kinek a pereputja vagyok, kinek a családja vagyok. Az számít, hogy én mit szólok, én ki mellett teszek bizonságot, hogy én mit cselekszem, hogy cselekszem-e az Atya akaratát. Ezért jelenti az, hogy Istennek nincsenek unokái, azt, hogy Istennek csak gyermekei vannak. Istennek csak gyermekei vannak. Testvériségről szólunk. Arról, hogy vannak nagyon fontos vérségi, test szerinti kapcsolatok ebben a földi életben, igazából a tapasztalatunk azt mondja, hogy senki másra nem számíthatunk ebben az életben, csak a családra. Csak a vér az, ami számít. Ma ezen a délelőttön töltsük meg más tartalommal ezt a vérséget. Igen, csak a vér számít. Ez a keresztelő is csak azért számít, mert Jézus vére az, ami folyt, hogy ennek a gyermeknek üdvössége lehessen, hogy neked és nekem üdvössége lehessen. Csak a család számít. Mondhatjuk a szívtelenül, hogy valóban meg kell tagadnunk a szüleinket, a testvéreinket ahhoz, hogy valóban Jézus igaz család tagjai, igazi rokonai lehessünk. Ha már ennyi rosszat mondtam korábban idézőjelbe téve, az ige alapján Jézus családtagjairól, nézzük meg ennek a másik oldalát is, hogy mi történik akkor, amikor elérkezik a pünkösdnek a napja. A Cselekedetek könyve első részének a 14. verse jelenti ki azt, hogy a lélek kitöltetése előtt volt egy egészen pici, mint egy 120 főnyi Krisztus hívő kis közösség. Kik is vannak ebben a 120 főben? Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Ez már egy teljesen más megvilágításba helyezi a történetet. Ne felejtsük el megemlíteni, ez az utolsó alkalom a Szentírásban, hogy Mária, Jézus anyja említésre kerül. Tovább megyünk. Azt olvassuk az Új Szövetség lapjain, hogy a jeruzsálemi ősgyülekezetnek egyik oszlop apostolává lett Jakab, Jézus testvére. Figyeld meg azt, És tanuld meg a mi mesterünktől azt, hogy ő hajlandó volt ideiglenesen, úgymond a családtagjait elveszíteni, azért, hogy később láthassák benne azt, aki ő valójában. Nem lehet az ember proféta a maga hazájában, a maga családjában még sokkal nehezebb. Hajlandó volt őket elveszíteni ideiglenesen, hogy aztán megnyerhesse őket az örökké valóságnak. Soha ne szűnj meg, testvérem, családtagjaidért, az ő megtérésükért, az ő üdvösségükért fáradhatatlanul imádkozni. Ma szembesültem azzal a ténnyel, hogy majdnem minden kántor ebben a gyülekezetben Mónika. És ez semmi baj, csak eszembe jutott egy természetesen más, még nevezetesebb Mónika is van itt a hallgatóságban ma reggel. Eszembe jutott egy réges-régi Mónikát, akinek volt egy elképesztő, dorbézoló, istentelen fia. És ez az édesanyja semmi mást nem tudott tenni ezért a gyermekért, mint azt, hogy szüntelenül imádkozott érte. Aztán úgy alakult, hogy ez a dorbézoló ifjú megtért, és lett belőle az ókori világnak az egyik legnagyobb egyházi vezetője, egyházi atyája, akit úgy hívtak, hogy Augustinus. Akihez még a mi reformátor eleink is, Calvin János is visszatértek, és az ő gondolatait tovább szülték, tovább gondolták, és megörökítették számunkra. Soha ne szűnj meg a te szeretteidért, az ő üdvösségükért imádkozni. A hangsúly ezen a mai délelőttön a lelki testvériségre kerül. Jézus szava szerint. Azt mondja, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Szoktunk úgy utalni a gyülekezetre, hogy ez egy lelki közösség, ez egy lelki család. Hadd kérdezzem meg azt, hogy egy lelkésztársamnak egy gondolata nyomán, aki azt mondta egyszer, hogy olyan kellene legyen minden egyes keresztény közösség, mint a névtelen alkoholistáknak a találkozói, ahol szégyen nélkül és igazi őszintességgel leülhet bárki, bárki mellé, elmondhatja a legbelsőbb titkait, a leginkább eltitkolni, elfedni kívánt szégyenfoltjait az életének, anélkül, hogy attól kellene félnie, hogy azt tovább mondják, hogy megszégyenítik, csak azért, mert őszinte volt. Hogy mindig azt kell, azt az újszövetségi eszményt minden egyes keresztény közösségnek, egy nagy lelki családnak szem előtt tartani, hogy egy ilyen tisztaság, őszintesség felé törekedjünk. Ahol a testvér, ha vér és test szerint nem is, hiszen ez nem örökölheti az Istennek az országát, nem is vagyunk rokonai egymásnak, de lélek szerint, mivel egy azon lélek tett bennünket, ami mesterünknek és megváltónknak fivéreivé és nővéreivé, bizony erősebb kapocs köt bennünket össze. Hadd fejezzem be azzal az ószövetségi áldó igével, amelyet majd később is mondok, ami megint csak a szívemnek nagyon kedves, és így hangzik. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha ha ezek megfeledkeznének is rólad, én nem feledlek el téged soha. Ámen. Nincs olyan dolog, drága megváltunk, Urunk Jézus Krisztus, amivel ne állítottál volna tökéletes példát elénk. Köszönjük a te halálos, gyermeki engedelmességedet, hogy te mindig és mindenkoron a mennyei atyánknak akaratában jártál, és azt teljesítetted, és az ő dicsőségére szolgáltál. Köszönjük, hogy ezt a szolgálatot még azon az áron is folytattad és vállaltad, hogy voltak, akiket ideiglenesen elveszítettél. Add, hogy megtanuljuk tőled azt a gyermeki engedelmességet, holtig tartó halálos engedelmességet, amelyre példát mutattál. És add, hogy legyen indulatunk, erőnk és kitartásunk abban, hogy szüntelenül munkálkodjunk mi is az Atya akaratának megcselekvésében, a magunk életében. Adj számunkra erőt és kitartást abban, hogy az ő akaratában járjunk, a te példamutatásodat követően. Hogy ne szűnjünk meg könyörögni a számunkra igazán fontosakért. Hogy velük is megtörténhessen az a csoda, hogy lelked által őket is újjászülöd. Hadd adjunk hálát ezért a közösségért, gyülekezetünkért, egyházunkért, a kis lelki csoportokért, ahol érezhetjük, hogy van több és van nagyobb annál, ami test és vér szerint való. Így köszönjük meg mindazokat a lelki ajándékokat, amelyeket nekünk adtál, és amelyeken keresztül egymásra utalsz bennünket. Áld meg az előttünk lévő napokat, azoknak az alkalmait, áld meg ennek a gyülekezetnek minden egyes tagját és előjáróit. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket, ki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az adakozást az ige szavával hirdetem, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Végezetül pedig fogadjuk az áldást. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha ezek megfeledkeznének is rólad, én nem feledlek el téged soha. Ámen. Záró énekünket keressük ki, és leülve énekeljük a 455. dicséretnek a 6. és 7. verseit.